Húsvéti Isten tiszteleteinken is folytatjuk az Efézusi levél olvasását, magyarázását. Az elmúlt hetekben a vendégeink kedvéért mondom, erről volt szó vasárnaponként, és most a harmadik fejezet első versétől a 13. versig olvasom az igét. Ezért vagyok én, Pál, a Krisztus Jézus fogja, értetek, a pogányokért. Ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amelyet nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot, ahogy előbb röviden megírtam. Ha elolvassátok, megtudhatjátok belőle, hogyan értem én a Krisztus titkát, amely más nemzedékek idején nem vált ismerté az emberek fiai előtt úgy, ahogyan most kijelentette szent apostolainak és prófétáinak a lélek által. Hogy tudnélik a pogányok örökös társaink, velünk egy test és velünk együtt részesek az ígéretben. Krisztus Jézusért az evangélium által. Ennek lettem szolgájává az Isten kegyelmének ajándékából, amelyben hatalmának ereje által részesített engem. Nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát, és hogy világossá tegyem mindenki előtt, mi ama titok megvalósulásának a rendje, amely el volt rejtve öröktől fogva Istenben, mindenek teremtőjében. És hogy ismerté legyen most az egyház által, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Ez felel meg örök végzésének, amelyet megvalósított Krisztus Jézusban, ami Urunkban. Ő benne van bátorságunk és szabadutunk bizodalommal, a benne való hitáltal. Kérlek tehát titeket, ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt, hiszen számotokra dicsőség ez. Pál apostol Jézus Krisztus titkáról beszél ezekben a sorokban, nagy pénteken pedig a legnagyobb titokba, az emberré lett Isten kínhalálába tekintünk be. A kettő ugyanaz, a Krisztus titka. Az apostolt megragadta, újjátette, egész életére nézve elkötelezte ennek a titoknak a megismerése. Amikor a levelét írja, börtönben van. Mégis ebben a levélben is, börtönből írva, ezekben a sorokban is, hihetetlen derűvel, szabadsággal ír az apostol. Csodálatos kijelentéseket tesz Isten népéről, az egyházról. És ebben nézzünk ma bele. Az egyik oldalon a megfeszített Krisztus van előttünk, a másik oldalon Pál apostol, a fogoly, aki börtönben van, a harmadik oldalon az ünneplő, emlékező gyülekezet. Hogyan kapcsolódnak össze? Tekintsünk bele a Krisztus titkába. Az első dolog, amit Pál apostol hangsúlyoz, hogy a Krisztus titka nyílt titok. Nyíltsága, tudnélik, hogy a titok feltöretett, és a nyilvánossága, hogy mindenkihez eljuthat, mélységes hálával tölti be az apostolt. Az első, amit erről mond, hogy amit megismert Jézus Krisztusban, amit nagypénteken ünnepelünk, amiért mi ma ünnepelünk, és nem gyászolunk, az egy olyan valóság, ami korábban el volt rejtve Istenben. Ez egyrészt azt jelenti, hogy korábban, mondja Pál apostol, nem lehetett megismerni. Nem lehetett meglátni valami lényegeset Isten lényéből, Isten akaratából, Isten tervéből. Korábban, mondja Pál apostol, volt valami, amit akkor ott megismerhettünk, de előtte nem volt az emberiség előtt ismeretes. Krisztusban világosságra került. De nem csak azt jelenti, hogy el volt rejtve Istenben, hogy korábban nem lehetett megismerni, hanem azt is, hogy mindaz, ami Jézussal történt, az el is volt tervezve Istennél. Amikor ezt mondja Pál, hogy ennek a titoknak a megvalósulásáról, annak a rendjéről beszél, azt mondja, hogy öröktől fogva el volt rejtve Istenben. És ez nem csak azt jelenti, hogy korábban nem tette Isten nyilvánvalóvá azt, amit akkor Krisztusban nyilvánvalóvá tett, hanem azt is jelenti, hogy mindaz, ami Jézus Krisztussal történt, el volt tervezve öröktől fogva ő benne és ő nála. És ez azért nagyon fontos nekünk, mert ha ezen a héten beletekinthettünk Jézus szenvedésének a történetébe, ha sikerült gyülekezetben vagy egyénileg járni nagy héten a passió útját, hogy mi minden történik Jézussal, hogy hogyan töltél az utolsó vacsorát a tanítványokkal, hogy hogyan árulja el Júdás, hogy hogyan hallgatják ki a főpap házában, hogy hogyan dobálják Pilátus meg a főpap egymásnak. Ha végigmentünk ezen a történeten, akkor azt kell látnunk, hogy minden pontosan isteni terv szerint történt. Minden el volt rejtve Krisztusban, ami nyilvánvalóvá lett, mondja Pál. Amikor belenekintünk ma abba, hogy hogyan végezték ki Jézust, hogy mi történt vele a kereszten, hogy hogyan halt meg, akkor azt látjuk, Pál apostol arról ír, hogy ez Isten örök végzése, amit Jézus Krisztusban megvalósított. Nagypénteken semmi sem véletlen. Ebben a történetben semmi sem esetleges. Jézus szenvedésében és halálában semmi sem baleset. El volt rejtve Istenben. János evangélista leírása Jézus haláláról ugyanezt erősíti meg. Azt mutatja be, hogy még a mozzanataiban is Isten akarata teljesedett be. Amikor a katonák Jézus keresztje mellett sorsot vetnek a köntösére, ahogy hallottuk, János evangélista, aki ott volt, aki jelen volt, később leírja, azonnal megjegyzi, így teljesedett be az írás, amit megírt a zsoltáros évszázadokkal korábban. Elosztották ruháimat maguk között, és köntösömre sorsot vetettek. Majd amikor a Jézussal együtt kivégzett két bűnöző halálát egyértelművé és véglegessé teszik a katonák azzal, hogy eltörik a lábszárcsontjukat, mert akkor ugye összeroskod a test és megfullad, és oda mennek Jézushoz, hogy eltörjék a lábszárcsontját ugyanúgy, mert ez volt a szokás, akkor azt látják, hogy Jézus halott, és János azt írja, hogy azért a biztonság kedvére ezt nem így mondja, de ezért történik, egy katona beleszúrja a lándzsáját. És utána János mellé teszi, megjegyzi, azért történt így, hogy beteljesedjék az írás, csontja ne töressék meg, olvassuk a páskabárányról, majd pedig néznek majd arra, akit átszegeztek, mondja előre Zakariás próféta. Mindez arra mutat, hogy Jézus halála pontosan úgy történt, ahogy azt a próféták, a szentírók előre kijelentették a Szentlélek vezetése által, és ez megerősíti az olvasók előtt, hogy itt valóban Isten öröktől fogva való terve teljesedett be. És milyen különleges ebben ma belegondolni. Milyen felemelő ebbe beletekinteni, ebbe a titokba ma, hogy a véres és igazságtalan esemény, Jézus Krisztus, az Isten fia szenvedése és a halála előre pontosan el volt készítve Istennél. És milyen felemelő meglátni, hogy Jézus minden lépésével, minden szavával, minden lélegzétvételével, halálával is pontosan úgy és pontosan azt tölti be, amit az Atya eltervezett. Nem kényszerből, hanem iránta való szeretetből és engedelmességből. Ezért olyan fontos Pálnak, hogy azt mondja, hogy a Krisztus titka nyilvánvalóvá lett. Amit Isten eltervezett és eddig elrejtett, az most kijelentette. Hogyan? Pál magáról beszél ebben a szakaszban úgy, ahogy nem beszélt magáról még ebben a levélben. Így szólítja meg a gyülekezet, efézusi gyülekezet tagjait, ha ugyan hallottatok az Isten kegyelme megbízásáról, amit nekem adott a ti javatokra, amikor kijelentésével ismertette meg velem a titkot. Vagy újra mondja, nekem minden szent között a legkisebbnek adatott az a kegyelem, hogy a pogányoknak hirdessem a Krisztus mérhetetlen gazdagságát. Ez egy nagyon személyes vallomás Pál apostol szájából, ami arra mutat rá, hogy a most korábban el volt rejtve, most Isten nyilvánvalóvá tette a Krisztus titkát. A most nem csak azt jelenti Pálnak sem, hogy effektíve, amikor ezeket írja, Jézus Krisztus halála és feltámadása után élt, tehát objektív értelemben mindenki hallhatott már, aki hallott már Jézus történetéről, haláláról és feltámadásáról. De Pál, amikor arról beszél, hogy Isten kegyelme adta az én szívembe ezt a titkot, vagy kijelentette nekem, egy szubjektív tapasztalatot is feltételez, hogy ez engem is elért. Hogy ez engem is elért. Pál apostol azt mondja, én is megláttam. Előttem is felnyílt a titok. Én is befogadhattam. Rám is kiáradt Krisztus mérhetetlen, kikutathatatlan gazdagsága. Mert azt mondja, én voltam a legkisebbek között a legkisebb. Én voltam az utolsók között az utolsó, mondja magáról, és mégis micsoda kegyelem. Engem választott, nem csak arra, hogy megismerjem ezt a titkot, a Krisztus titkát, hanem arra is, hogy nyilvánvalóvá tegyem mindenki számára. És ez két dolgot jelent ma nekünk. Az első, hogy ahhoz, hogy ez a mai este ünnep legyen nekünk, és betöltse a szívünket hálával, ahhoz szükségünk van arra, hogy az Isten kegyelme felnyissa számunkra a titkot. Mert 2000 éve történt, mert elmondhatjuk, mert hallhatjuk a történetet, és mégis, amíg az Isten lelke nem nyitja meg a szemünket, addig nem látjuk. Gondoljatok Pálra. Hiába hallott Pál Jézus haláláról és feltámadásáról, teljes erejével gyűlölte és üldözte a követőit. Amíg egyszer maga Jézus nem állította őt meg a damaszkuszi úton. Én vagyok a názáreti Jézus, akit te üldözöl. Vak voltál eddig. Ellensége voltál. Tudtad a titok történetét, csak a titok lényegét nem láttad. Hogy ő él. És utána Pál apostol 3 napig nem lát. Micsoda vakság, micsoda sötétség, micsoda keménység, micsoda elveszettség. Mit élt át utána 3 napig, míg szembesült ezzel? Ő tudja, amit mi is tudunk. Hogy csak ha Isten könyörül rajtunk és irgalmaz nekünk, akkor nyílik fel a szemünk a Krisztus titkára. Enélkül csak értetlenül szemléljük, hogy mi történt nagy pénteken. A másik dolog, ami ehhez kapcsolódik, hogy az ember így jut alázatra a megfeszített Jézus előtt. Hogy nem mondaná Pál ezek után? Hát értjük őt. Ó, hogy nem mondaná Pál, hogy én vagyok a legkisebbek közül a legkisebb. Én vagyok az utolsók között az utolsó. Hiszen én üldöztem Krisztust. Én üldöztem a követőit. És rajtam is könyörült. Hogy ne járna át Pál apostolt a hála, felfoghatatlan jóság, kimeríthetetlen gazdagság, túláradó kegyelem. Hogy ne borulnánk le vele együtt mélységes hálával. Ez Pál öröme. Amit Isten elrejtett, az most kijelentett. Hogyan ölt testet ez a titok? A szenvedésben, ez a második dolog, amiről szólok. Mert így beszél Pál apostol. Pál apostol azzal kezdi ezt a szakaszt, amikor a Krisztus titkáról beszél, hogy én Pál a Krisztus Jézus fogja vagyok, értetek? Majd avval fejezi be ezt a szakaszt, hogy ne csüggedjetek a szenvedéseim miatt. megszoktuk, hogy Pál apostol fogoly, de azért egy kicsit engedjük ezt közel jönni magunkhoz. Ez nem szimbolikus kifejezés itt, hogy ó, én Jézus Krisztus fogja vagyok, mert szeretem az Urat, mert megragadott, mert követem. Ez nem szimbolikus kifejezés. Pál nem képletesen fogja Jézus Krisztusnak. Pál effektíve börtönben van. Börtönből írja a levelet. Ami azt jelenti, hogy megfosztották a szabadságától, megfosztották attól, hogy oda menjen és azt tegye, amit szeretne, megfosztották attól, hogy menjen és hirdesse az evangéliumot, ahogy ő mindig ment, hirdeti a börtönből, megfosztották kapcsolatoktól. Hát mi ez, ha nem szenvedés? És ahelyett, hogy Pál azt mondaná, hogy hát reménykedjetek, itt ülök a császár börtönében, Pál nem ezt mondja. Nem azt mondja, hogy a császár fogja vagyok, pedig de jure a császár fogja. Hanem azt mondja, hogy a Krisztus Jézus fogja vagyok. Nem szimbolikusan. Egyszerűsítsük le a történetet. Hogy mondhatja ezt? Pontosan úgy, hogy ezt tette vele az, hogy megismerte a Krisztus titkát. Ezért mondja ezt, mert ismeri a Krisztus titkát. Igaz ez, hogy Krisztus fogja abban az értelemben, hogy Jézus Krisztus miatt fogoly. Az evangélium hirdetése miatt, mivel ez egy felforgató üzenet, kerül a börtönbe. De igaz ez abban az értelemben is, hogy miután ismeri a Krisztus titkát. Ezért minden szenvedését, a szabadsága korlátozását is annak a részeként látja, hogy az evangélium ügye menjen tovább. És ezért döbbenet, Pál apostol mondja a végén, ahogy utaltam rá ennek a szakasznak, hogy kérlek tehát titeket, hogy ne csüggedjetek el az értetek szenvedett megpróbáltatásaim miatt. Én vagyok a börtönben, én szenvedek, mondja. Ti ne csüggedjetek el az én szenvedéseim miatt. Mert a szenvedés az elcsüggeszt. A szenvedés akár a miénk, akár másé, az elerőtlenít. A szenvedéseink megbénítanak. Erről beszél Pál. Vajon mit gondolnak a levélolvasói, amikor tudják, hogy Pál börtönben van? Talán mégsem igaz a dicsőséges és a győztes evangélium. Ha Krisztus feltámadt a halálból, ez a mi hitünk. Börtönben ül az ő apostola. Miért nem cselekszik Isten? Nem tudja őt megmenteni? Valami rosszat tett talán, ezért hagyja a börtönben? Vagy ha nem is gondolnak ezekre, csak arra, hogy szeretik ezt az embert. Ott van a fájdalomnak, a tehetetlenségnek az érzése, amikor valaki szenved, akit szeretünk. És ebben a helyzetben az apostol bemutatja, hogy milyen perspektívát nyújt Krisztus titkának ismerete a nehézségek, a nyomorúságok idején. Saját példáján Krisztus fogja vagyok, vigasztalást hirdetve ne csüggedjetek. Pál apostolban testet ölt, értitek? A Krisztus titkának az ismerete. És az a kérdés ma este, hogy hogyan ölthet testet bennünk, hogyan ölthet testet közöttünk? Hogyan érthetjük meg Krisztus szenvedéséből Pál erejét és reménységét? Hogyan lehet, hogy ő vigasztalja azokat, akik nem börtönben vannak? És ennek a kérdésnek az a tétje, amit egy másik kérdéssel világítok meg. Mit ért Jézus Krisztus áldozata, ha nem jelenik meg az életünkben, ha nem ölt testet közöttünk? Mit ért Jézus Krisztus szenvedése és halála? Mit ért a titok kijelentése, ha alapjaiban nem megy tovább, nem formál át, nem nyit új perspektívát, nem ölt testet az egyházban? Ébresztő. A megfeszített Krisztus nem egy műalkotás, ami önmagában áll. Önmagában kész, önmagában egész. Nem. A megfeszített Krisztus nem egy műalkotás, hogy csodálják, vagy éppen sajnálják, borzongást, vagy éppen szentimentális érzelmeket keltsem. Nem. Jézus azért halt meg a kereszten, hogy annak a valósága benned, bennem, bennünk, az egyházban, a világ népei között testet öltsön. Értitek? Ha leszakítjuk magunkat, ha leszakadunk erről, ha csak tudunk erről, de nem jelenik meg, nem megy tovább az ő halála, élete bennünk, akkor mondhatom, hogy akkor hiába volt. Akkor nem élt célt az, amiért ő meghalt. Ő azért halt meg, hogy az célt érjen bennünk, az elérje a világ népeit, az elérje az embereket, az megváltoztasson mindent. És ha ez nem történik meg, ha a keresztény gyülekezet csak annyi, hogy eljövünk, belenézünk, de nem változtat egészen meg, akkor Jézus hiába, ránk nézve legalábbis hiába, szenvedett. És ezért fontos látni Pált, hogy a Krisztus titka miatt ő azt tudja mondani a szenvedésben, a börtönben, hogy Krisztus fogja vagyok. Mélységes hálával tud megemlékezni arról a kegyelemről, ami adatott neki. Hogyan? Úgyhogy Pál egészen mélyen érti Jézus szenvedésének a titkát. Egészen mélyen érti, sőt, egészen valóságosan a saját szenvedésében azonosul Jézus szenvedésével. A saját szenvedéseiben neki jelent valamit, hadd mondjam így, a nagypénteki Krisztus. Mintha azt mondaná, hogy én fogoly vagyok. Jézus is fogoly volt. Pedig én vagyok az utolsó, mondja magáról. Jézus az első. Azt mondja, Jézus meghalt a kereszten. Akár, mondja másról, még meghalni is kész vagyok Krisztusért. Az élet Krisztus, a meghalás, ez nyereség. Jézus feltámadt a halála után és győzött. Akkor az én szenvedéseimnek is van értelme. Ne csüggedjetek, mert a szenvedéseimből számotokra dicsőség lesz, mondja Pál apostol. Értitek, hogy milyen hihetetlen, ahogy Pál itt mondja, kikutathatatlan, mérhetetlen gazdagság van a Krisztus titkában, nagypéntekben, a megfeszített Krisztusban. Hogy nekünk olyan Istenünk van, mi egy olyan Istent imádunk, akit megfeszítettek, aki szenvedett. És ezért ki más tudná a szenvedés titkát, hanem a keresztények. Kinek másnak van valóságosan szenvedő, velünk együtt szenvedő Istene, ha nem a keresztényeknek? Ki más Istene ment végig ezen a megaláztatáson, összetörettetésen és a halálon, ha nem a mi Istenünk, a keresztények Istene? Nincs még egy ilyen, sehol. Ki más mondhatja el, hogy nekem olyan Istenem van, aki szenvedett értem, aki meghalt helyettem, aki meghalt miattam, ha nem én, ha nem mi, ha nem az Isten népe, ha nem a keresztény egyház. És ezért... Kiknek került minden szenvedése egészen más perspektívába, ha nem nekünk, Krisztus követőinek? Kik azok, akik ismerik a szenvedés titkát, ha nem mi, Krisztus követői? Egyrészt azért, mert ebből élünk. Mert a szenvedés titkából élünk, abból, hogy Krisztus szenvedett, meghalt és feltámadt. Ebből éljük a mindennapjainkat. Ez a kegyelem, ez a szabadulás. Ebből élünk. Másrészt, mert ki más ismerte fel azt az isteni titkot, amiről Pál azt mondja, felfoghatatlan bölcsesség, Isten kiismerhetetlen bölcsessége, sokféle bölcsessége, mondja, hogy a szenvedésből lesz a dicsőség, a halálból lesz az élet, a gyengeségből az erő, a bukásból a győzelem. Ki más tudja ezt, hanem mi? És akkor kik mondhatják el bármilyen beszorítottság és nyomorúság közepette, hogy én nem a körülmények, hanem még ebben a helyzetben is Jézus Krisztus fogja vagyok. Az ő beszorítottja. Akármilyen hiányban, nyomorúságban, küzdelemben. Nem a magamé, hanem Krisztusé vagyok ott is. Értitek, hogy ez a titok hogyan járja át Pált? Micsoda titok, amit ünnepelünk ma, hogy Krisztus szenvedésében egészen új perspektíva nyílik. Hát ne csüggedjünk. Hát ne csüggedjünk. Hát ünnepeljünk. És végül van ennek a titoknak egy másik meglepő vonatkozása is, hogy hogyan jelenik meg, ami egészen felfoghatatlan. Ez pedig Krisztus titkának a kozmikus jelentősége. Azt mondja Pál, így ír, hogy azért adatott neki a kegyelem, hogy ezt hirdesse, ezt a titkot, és azt mondja, hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok előtt az Isten sokféle bölcsessége. Hogy ismerté legyen az egyház által a mennyei fejedelemségek, hatalmasságok előtt Isten sokféle bölcsessége. A meglepő nem az, hogy Jézus Krisztus kereszthalálának kozmikus jelentősége van, mert a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok az a démoni világ, az a sötétség erői. A meglepő nem az, hogy Jézus Krisztus halála és feltámadása ismerté lesz a démoni erők, a sötétség erők előtt. Jézus azért jött, hogy az ördög munkáit lerontsa. Jézus halála és feltámadása ezt hirdeti meg. Jézus szembeszállt a sötétség erőivel, az ördög erejével, a démoni erőkkel. A meglepő az, amit Pál apostol mond, hogy ez a győzelem, a mennyei fejedelemségek és hatalmasságok, azaz a démoni erők előtt, az egyház által lesz ismerté. Az egyház által. Nem az van, hogy Jézus elmegy a mennyei magasságokba itt, és bejelenti a sátánnak és a sötétség erőinek és minden seregének. Meghaltam, feltámadtam, Úr vagyok. Hanem bejelenti, de úgy, hogy a mi életünkön keresztül jelenti be. Ezt mondja Pál, hogy ismerté legyen most az egyház által a mennyei fejedelemségek és hatalmasságuk előtt Isten sokféle bölcsessége. Azaz Jézus azért szenved és hal meg nagypénteken, és azért támad fel, hogy Istennek azt a tervét, amit korábban elrejtett, majd kijelentett, Istennek azt a bölcsességét, ami ehhez kapcsolódik, hogy ő hogyan találta ki, munkálta ki a világ megváltását, azt, ami gyülekezeti életünk által tegye ismerté a démoni világ előtt. Amikor a sötétség urai, a gyűlölet és az elválasztás erői, a csüggedés és a reménytelenség lelkei, amikor a sátán serege ránéz az egyházra, akkor szembesül, mondja Pál, Isten fantasztikus győzelmével a Krisztusban. Mert a gyülekezet, az Isten egyháza, ez a gyülekezet is, mint annak a része, a maga valóságában, mondja az apostol, emlékezteti a sötétség erőit arra, hogy a hatalmuk megtört. És Krisztus az Úr. Miért? Hogyan? Hogyan értsük ezt? Nem túl sok ez. De gondold végig, ha a Pál ellentörő sötét erők ellenségeskedést szítanak, ugye amikor Pál, ha hirdeti az evangéliumot, ha megy és hirdeti az evangéliumot, és ellenségeskedés van, felháborodnak különféle helyzetekben emberek, zsidók, nem zsidók, és börtönbe teszik, akkor amögött az van a gonosznak az ereje, a sötétség ereje, a démoni erők, hogy ne hirdesse az evangéliumot. De gondold végig, ha Pál apostol ezek az erők a börtönbe juttatják, és ő a börtönből Krisztus szabadságával vigasztalja a csüggedőket, akkor Pál apostol életében, az egyház életében Isten bölcsessége és ereje ismerté lesz a gonosz erők előtt, nem? Mert nem tudták megfogni. Mert amikor Krisztus szenvedésére, halálára és feltámadására nézve mi magunk erőt veszünk, ha egymást bátorítjuk, ha mi felállunk és Istent dicsérjük Jézus Krisztus halála napján, ha mi az úrvacsorában megvalljuk, hogy ő az Úr, akkor az Isten bölcsessége lesz nyilvánvaló a démoni világ előtt. Hogy ahol ők azt hitték, hogy legyőzték Jézust végérvényesen, mi ezen a ponton ünnepelünk, mert tudjuk, hogy Jézus győzött a halála által. És amikor mi ünnepelünk, és éneklünk, és úrvacsorázunk, és imádkozunk, azon keresztül ismerté lesz a démoni világ előtt, hogy Krisztus győzött a mi életünk által. Mert amikor egyként örvendezünk ebben a titokban, amikor egyként átéljük és hisszük, és megéljük, hogy Isten Krisztusban megbékélt velünk, és megbocsátott nekünk, pedig a gonosz azt akarta, hogy ez soha ne történjen meg. Amikor lerázzuk magunkról a port, és felállunk, mint Isten gyermekei, hogy nincs ellenünk kárhoztatás és ítélet, mert Krisztusban minden bűnünket tökéletesen megbocsátotta, akkor az a gonosz, aki mindvégig kárhoztatni akar, az meglátja az életünkön keresztül Isten bölcsességét a megváltásban. És amiről korábban beszélt Pál apostol, és múlt héten beszéltünk, amikor az Isten népe összejön, és a különféle emberek, csoportok között a falak, az elválasztó falak ledőlnek a Krisztusban. Erről beszél itt Pál ebben a részben újra. Pogányok és zsidók között ott és akkor. És egyek lesznek Krisztusban, akkor azok az erők, akik a gyűlölködés, a szétválasztás, az elválasztás erői, a démoni erők meglátják a Krisztus hatalmát és bölcsességét a gyülekezetben. Az egyházban, itt, közöttünk. Ez a Krisztus titka. És ezért mi a mai napon ünnepelünk. És ami a mai napon ünnepelünk, akkor ismertté tesszük a mennyei hatalmasságok és fejedelemségek előtt az Isten sokféle bölcsességét, amit még sokféle módon lehetne kifejteni, magyarázni, hogy ebben a titokban, a Krisztus titkában milyen mérhetetlenül nagy, kikutathatatlanul gazdag az ő kegyelme és szeretete. Ezért imádjuk őt ma. Amen.
Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy amiről az igében hallottunk, azt a titkot, azzal mi élhetünk. Köszönjük neked, Istenünk, hogy nem elméletben filozofálgatunk rólad, nem találgatjuk, hogy vajon te milyen lehetsz, mekkora és hogyan nézel ki, és vajon mit tettél értünk, ha egyáltalán tettél értünk valamit, hanem te adtál egy sákramentumot, amely erre emlékeztet nap mint nap, hétről hétre. Köszönjük neked, Istenünk, hogy a kezünkkel, a tapintásunkkal, a szánkkal együtt közösségben éljük meg azt, hogy te meghaltál értünk. Hálásak vagyunk, Istenünk, azért, hogy nagy héten erre emlékeztetsz minket. Köszönjük, hogy amíg az ítélet el nem jön, addig újra és újra emlékeztetsz. Átélhetjük, emlékezhetünk arra, hogy te egykor mit vittél véghez. Olyan furcsa kimondani, Istenünk, de köszönjük, hogy te szenvedtél. Köszönjük egyáltalán azt is, hogy te egykor megüresítetted magad, fölvetted az ember mi voltot. Végig hurcoltad azokat a kínokat, azokat a szenvedéseket, azokat a mindennapi nyűgöket, azokat a kilátástalan helyzeteket, amelyeket nekünk embereknek is végig kell hurcolnunk az egész életünk során. Annyira hálásak vagyunk, Istenünk, hogy most itt lehetünk, és együtt dicsérhetünk téged ezért, amit te tettél. Furcsa ezt is kimondani, Istenünk, de köszönjük, hogy téged értek az ostorcsapások. Köszönjük, hogy a te bőröd szakadt fel. Köszönjük, hogy a te véred folyt. Köszönjük, hogy te mentél a keresztre. Köszönjük, hogy te élted át azokat a pokoli lelki kínokat, amelyek ránk vártak volna. Dicsérünk és magasztalunk, Atyánk, hogy te még a világ teremtése előtt így tervezted el. Így tervezted el, hogy elküldöd a fiadat, és amit mi érdemelnénk, azt ő kapja. Köszönjük, hogy ez a titok megjelent. Annyiszor elfelejtjük, de köszönjük. Újra és újra emlékeztetsz minket erre, igéden keresztül. Hálát adunk azért is, Atyánk, hogy ezt mi ábrázolhatjuk ki. Hogy nekünk adod ezt a feladatot, ezt a mandátumot, hogy mi gyülekezetként, együtt, húsvér emberekként, egy közösségben mi kiábrázoljuk ezt, amiről te az igédben beszélsz. Olyan nagy feladat ez. Kérünk, Atyánk, hogy amíg az ítélet eljön, erősíts minket, küldd el szent lelked, árasz ki ránk újra és újra. Adj bizonyságtevő lelket, hogy megmutassuk a világnak, hogy te legyőzted a hatalmasságokat, legyőzted a sátánt, az ördögöt, legyőzted a démonokat, legyőztél minden akadályt. Adj ilyen bizonyságtevő lelket ezen a nagy héten is, hogy mutassuk meg, hogy mi együtt, közösen erre emlékezünk, és ezt ünnepeljük. Így kérünk, Atyánk, hogy legyünk a társadalom kovászai, a te gyülekezeted értékes építőkövei, akik erről a hatalmas, csodálatos mennyei munkáról tesznek tanúbizonyságot. Kérünk, hogy húsvét ünnepével áld meg gyülekezetünket, áld meg a szolgálókat, áld meg a gyülekezeti tagokat, áld meg a rokonainkat, a családot, áld meg a kis közösségeinket, áld meg a tágabb közösségeinket, a munkahelyünket, és kérünk, hogy áld meg az országot és a világot, az összes keresztényt, aki most erre emlékezik, és akivel mi egy test vagyunk. Ámen. És most mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.